Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni néhány verset a 33. Zsoltárból. A 33. Zsoltárból. Újongjatok ti igazak az Úrban. Az őszinte szívűekhez illik a dicsérő ének. Magasztaljátok az Urat citera hangszerrel. Játsszatok neki 10 húros hárfán. Énekeljetek neki egy új éneket. Harsogjanak hangosan a húrok az újongástól, mert az Úr szava igazságos, és minden cselekedeteiben hűséges. Szereti az igazságosságot és az egyenességet. A föld tele van az Úr kegyelmével. Az Úr szavára lettek az egek megteremtve, és minden seregük az ő szájának lehelete által. A tengervizeit úgy felhalmozza, mint egy bástyát, és az árvizeket raktárokba helyezi. Félje és tisztelje az egész föld az Urat. Reszketnie kell előtte a föld minden lakossának, mert ő szólt és megtörtént. Ő parancsolt, ő parancsot adott és létrejött. Egészen eddig, hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, meghajolt szívvel és fejjel jövünk a te jelenlétedbe. A bárány vérének oltalma alatt jövünk, hálát adva neked a kiengesztelődésért, a megváltásért, a megbocsájtásért, a megtisztulásért és megszentelődésért, az örök életért, a teljes üdvösségért Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Hűséges Uram, legyen ez az Istentől érkező szolgálat, a megszentelődés szolgálata. Hadd érezzük a te közelségedet, hadd ismerjük fel a te akaratodat, hadd értsük meg a te szent szellemed által kinyilatkoztatottan a te szavadat. Vedd el mindazt, ami zavar, vedd vagy ragad ki belőlem, és rólam ragad ki mindannyiunkból és mindannyiunkról. Legyen egyedül a te szellemed, aki szól, és a te ígéd legyen a lábaink szövétneke, és egy világosság az útunkon. Hűséges Urunk, ebben az Istentől érkező szolgálatban szeretnénk, ha szólnál hozzánk, és engedd, hogy lábaidhoz leüljünk. Uram, add meg nekünk azt a magatartást, mintha az olajfák hegyén ülnénk, látnánk és hallanánk téged, a te tekintetedet szemlélve. Uram, még ha nem is látom téged élőben, mégis előttünk vagy, mint aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ajándékozz meg ezzel a hozzáállással, és akkor érvényesíteni fogod a te fennhatóságodat, és mi meg leszünk áldva. Most pedig kérjük a te szent szellemed vezetését. Légy te az, aki velünk vagy, a Jézus szent nevében. Amen. Hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy hihetünk, és az én meggyőződésem az, hogy az általános hitből a tökéletes hitbe leszünk most bevezetve, úgy, ahogy egy általános íge hirdetésből az íge tökéletes íge hirdetésére lettünk vezetve. És ha helyesen ítéljük meg a szellemi fejlődést, akkor Isten céltudatosan halad velünk arra, amit az ő gyülekezetének a tökéletességére eltervezett, és amit véghez is fog vinni. Szeretnék csak egy verset még hangsúlyozni a 33. Zsoltárból, aztán pedig az első királyok 17. fejezetére térnék át. Ez lesz a kiinduló pontunk ma délután. A Zsoltár 33. fejezetének 4. verse azt mondja, mert az Úr szava az igazságnak megfelelő, szava hihető, és minden cselekedeteiben hűséges ő. Az első királyok 17. fejezete, az utolsó vers. Első királyok 17, az utolsó vers, a 24. Akkor az asszony így válaszolt Ijésnek. Igen, már most tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban az igazság. Talán ennek a versnek jelenleg még nincs a legtöbb mondani valója számunkra, de mindjárt látni fogjuk, hogy nagyon-nagyon sok mondani valója, nagyon nagy tartalommal rendelkezik. Itt két megállapítás fogalmazódik meg. Az első, már most tudom, hogy te egy Isten embere vagy. Végül is sokan állíthatják magukról, hogy Isten emberei. Néhányan még Isten nagy embereinek is tekintik magukat. Mások Isten különleges embereinek, a harmadikok vagy a negyedikek, mind Isten alázatos embere. Egy igényt állítani, és annak indokoltsága két különböző dolog. Ijés nem csak igényt tartott magáról, hogy Isten embere, hanem ő valóban Isten embere volt. Nem csak igényt állított arra nézve, hogy Isten igéjét terjeszti elő, hanem az Úr igéje igazság maradt a szájában, szava hihetően. És szeretném, ha megértenénk ezt ma délután, mert Isten a szívemre helyezte felvázolni ezt az összehasonlítást. Nekünk tudomásul kell vennünk, hogy a Biblia Isten igéje. Ugyanakkor megállapítjuk azt is, hogy minden felekezeti gyülekezetekben és minden szabad egyházakban ugyanabból a Bibliából olvasnak szerte a világon. A római, a görög ortodox, a görög keleti, a kopt, az összes protestáns és az összes szabad egyháztól kezdve az utolsó mozgalomig mind ugyanazt az Isten igéjét olvassák. A kérdés csak az, ennél fogva, hogy vajon mindezen keresztény irányzatok képviselőjének a szájában Isten igéje még mindig igazság-e? Hogy Isten igéje az igazság, erről nem szükséges ma tanítanom benneteket. És ebben mindannyian egyetértünk. De a döntő kérdés az, hogyha Isten igéje igazság maradt-e mindazok szájában, akik azt hirdették. Pontosan erről van szó ma. Ez a tét. Nem azon múlik, hogy jön-e valaki és azt mondja, én Isten igéjét hirdettem, a másik azt mondja, igen, én is elolvastam a 23. Zsoltárt, én is ugyanúgy. És ezzel még messziről sincs vége a dolognak, de hiszen egy túlságosan komoly időszakban élünk ahhoz, hogy ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyhatnánk. Először is megállapítjuk, hogy Ijés egy olyan ember volt, akit Isten maga hívott el. Egy férfi, aki hallotta az Úr hangját, aki nem szólalt meg addig, amíg Isten nem szólt hozzá, és nem tett semmit, amíg nem kapott rá utasítást. Az Úr szava igazság maradt a szájában, szavahihető volt folytonosan. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy amikor Isten az Úr beszélt az Éden kertben, az ellenség is elkezdte alkalmazni Isten nyelv használatát. És mihelyt ezek a szavak az ellenség szájába kerültek, már nem maradtak többé igazság. Már nem volt szavahihető, mert a feje tetejére lett állítva. Isten igéjéből még mindig volt elég, de az eredeti igazság, amely azokban a szavakban kifejeződött, az odaveszett. És az emberek csak a betűvel maradtak, de a Szent Szellem ihletése, annak megvilágítása már hiányzott belőle. De hiszen nem akarunk ítélkezni, ez legyen olyan messze tőlünk, mint a kelet a nyugattól. De épp úgy szeretnénk szem előtt tartani azt is, hogy minden keveredésnek vége kell, hogy legyen. És hogy Isten kegyelméből mi is felismerhetjük, és kimondhatjuk, ahogy ez az asszony mondta annak idején Illésnek. Igen, most már tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban az igazság. És mivel éppen Illésről van itt szó, szeretném feltenni nektek mégis a kérdést. Az Ószövetség utolsó előtti versében, tehát a Malakiás próféta végén azt mondja az íge, vagy írva áll, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Ezzel együtt elhangzott az ígéret, az említett esetben az asszonynak volt egy ígérete. A fia fel lett támasztva a halálból. És Isten ezen beavatkozása után az asszony felismerte, és ajkával bizonyságot tett arról, hogy ez az ember, ez az Illés Istennek egy embere. Ma azt kérdezem tőletek, vajon mindannyian megértettük-e, vagy felfogtuk-e, és el tudjuk-e mondani ugyanezt arról az Illésről, akit Isten a mi napjainkban küldött el? Ki tudjuk-e mondani teljes meggyőződéssel, igen, most már tudom, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban van, és igazság, szava hihető. Mindannyian el tudjuk ezt mondani, meg tudjuk ezt erősíteni egy Amennel a szívünkben, mert csak azok fogják felismerni, akik számára el lett küldve egy hírnök és egy üzenet, a többiek nem fogják felismerni. És újra és újra találkozni fogtok olyan emberekkel, akik meg tudják mondani nektek, igen, de hiszen nem csak egy Isten embere létezett. Gondoljatok csak a híres testvérekre, és a híres evangélistákra, és a híres Isten embereire. Gondoljatok csak erre is, vagy amarra is, hogy hány nagyszerű Isten embere létezett ezekben a nemzedékekben, vagy ebben a nemzedékben. Nos igen, ezzel még szeretnénk is egyetérteni. De most következik a kérdések kérdése, hogy kinek a szájában maradt meg Isten szava a tiszta igazság? Kinek a szájában volt szava hihető? Kinek az ajkán keresztül szólhatott Isten a mi napjainkban? A legtöbben maguk sem ismerték fel az igazságot, nemhogy még közhírré tudták volna tenni másoknak. Azok, akik felismertek bizonyos bibliai igazságokat, megijedtek attól, hogy a tarisznyájuk nem lesz többé tele, és a tömegek nem fognak többé jönni az összejöveteleikre. én szeretnék inkább koldusként bemenni a mennyek országába, miközben sok koldust gazdaggá tettem, mintsem gazdagon meghalni, és ott kikötni, ahol a gazdag ember kötött ki. Megértetik-e, hogy miről is van szó? Nem csak arról van szó, hogy ó, most jön egy nagy evangélista, meg kellene hallgatnatok őt. Ó, gyógyulások is történnek, és ez és amaz is történik. Amennyiben Isten megtesz valamit, nagyon hálásak vagyunk neki érte, függetlenül attól, hogy kinek a közreműködésével teszi. És ha ma itt azt a megjegyzést teszem, Isten bocsássa meg nekem, de ezzel csak azt ismétlem meg, amit maga Branham testvér is mondott. Ő szó szerint azt mondja, nem az evangélista, hanem a beteg ember hite az, ami megérinti az Urat. És Isten válaszol neki. És ebben a kontextusban megemlíti, ti magatok is elolvashatjátok a prédikációban, amikor az emberek elmennek egy zarándok helyre, abban a hitben, hogy Isten ott kinyilatkoztatja magát nekik, akkor Isten kinyilatkoztatja ott magát nekik tényleg. Szó szerint azt mondja, hogy a gyógyulás csak a hithez kapcsolódik. Vannak más dolgok, amelyek az engedelmességhez kötődnek. Ezért írja Pál apostol, hogy ki szeretnénk munkálni a hitből fakadó engedelmességet minden pogány nemzet között. Nyilván a római levél 16. fejezetében van. Itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy egy nagy ember eljön, és nagy dolgok történnek. Nekünk jogunk van ahhoz, hogy Isten ígéjét tiszta igazságként hallgassuk. Nem úgy, mint értelmezést, nem mint, amit az emberek csináltak belőle, hanem Isten szava el kell legyen ültetve a szívünkbe, mint az eredeti mag. És akkor megkérdezem ma délután tőletek, Isten melyik nagy embere tette közhírré az összes bibliai alapigasságokat? Vajon hirdette-e valaki is az istenséges kapcsolatos dolgokat, vagy az ősbűnről, a bibliai keresztségről, és mindarról, ami ezzel együtt jár? Az az Illyés, akit Isten elküldött, Jézus Krisztus második eljövetele őt. Igenis, ő megtette, és ő tisztában volt ennél fogva azzal, hogy több ellenséget fog szerezni magának, mint barátot ezáltal. De hiszen én nem csak a 60-as éveket éltem át vele, hanem az 50-es évek második felét is, amikor kitűnően ünnepelték őt, mindenhová meghívták, és engedték, hogy prédikáljon. De aztán következett a kinyilatkoztatás a hét gyülekezeti korszakról. Aztán egyik dologból a másikba csapott át, és hirtelen meg lett bélyegezve hamis tanítónak, hamis profétának. Az emberek elkezdtek figyelmeztetni ellene. De egy dolgot megismertünk, és tanúsítunk is. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy ő egy Isten által küldött ember volt, és hogy az Úr szava az ő szájában nem volt meghamisítva, hanem az abszolút és tiszta igazság volt. Ez megmarad az örökkévalóságig. Egy dolog az igazságról beszélni, és egy másik dolog, az igazsággal átitatva és az igazságban lenni. Igen, most már tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban az igazság szava hihető. Az előbb azt az összehasonlítást vontam le, hogy az úgynevezett szellemiség minden vasárnap és minden alkalommal ugyanabból a Bibliából olvas fel minden felekezeti gyülekezetben és szabad egyházban az egész keresztény világban. és mindannyian a saját irányukba mennek, és mindannyiuknak megvan a saját értelmezésük. Így van ez, vagy másképp állnak a dolgok? Ha másképp állnak a dolgok, akkor mondjátok meg nekem, mert akkor nem vettem volna észre a valóságot. Nem, ez így van. És mivel ez így van, Isten elküldte az ő prófétáját az ő szavával, hogy mindenből ki legyünk ragadva, és vissza legyünk vezetve az isteni ige igazságába. Jeremiás próféta a következőket mondja erről a témáról, vagy ezzel a témával kapcsolatosan. Jeremiás 8. fejezete a 8. versétől kezdve. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, de hiszen birtokában vagyunk az isteni törvénynek? Természetesen, hogy igen, csak hogy az írás tudók hazug tolla ezt hazugsággá tette. Azt ugyan lehet állítani és mondani, hiszen Isten igéjének a birtokában vagyunk. Ezt állították az írástudók is, ezt állították a farizeusok is, ezt állították a saduceusok is, és több mint 900 különböző felekezet állítja és mondja ezt ma is. Bizonyára az Úr igéjében vagyunk, vagy bizonyára birtokában vagyunk Isten igéjének. És itt az áll írva. Igen, csak hogy az írástudók hazug tolla ezt hazugsággá tette. Amint tudjátok, egyszer meghúztuk itt azt a hasonlatot, hogy a tarzusi Saul az Úr idejében, az Úr Jézus napjaiban nem Jézus lábainál ült, hanem egy Gamáliel lábainál. És Isten nagy munkáját úgy figyelmen kívül hagyta, mintha mi sem történt volna körülötte. Annyira el volt foglalva azzal, hogy az írásokban tanítva és kioktatva legyen, hogy semmi ideje nem maradt arra, hogy az írások tényleges beteljesedésével foglalkozzon. És mi volt a helyzet? Pontosan ugyanaz, mint ami ma is. Csak hogy az írástudók hazug tolla hazugsággá tette azt. Az isteni íge és az isteni törvénynek ugyanis a birtokában lehetünk. Birtokolhatjuk az Ószövetséget és az Új Szövetséget is. És ha az ellenség ugyanúgy jön, és orrunknál fogva megtéveszt minket, mint ahogy Évával is tette, akkor az íge már nem abban az eredeti formájában van érvényben, ahogyan Isten kimondta. És abban a pillanatban már nem a tiszta és nem az abszolút igazság, hanem az emberek kiforgatták. Amikor tehát az asszony itt a következőket mondta, már most felismerem, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szavai a te szádban a tiszta igazság. Akkor hadd értsük meg, kérlek, hogy mit akar ezzel kifejezésre juttatni. Egyszerűen és világosan nem te, hanem Isten az, aki szólt te általad. Nem te értelmeztél és nem magyaráztál, hanem te megszólaltál, és Isten megerősítette azt, amit mondtál. Az Úr szava a te szádban az igazság, szava hihető. A kérdés, amit most mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak, nem csak a nagy egyházaknak és a szabad egyházaknak, a felekezeti gyülekezeteknek és a közösségeknek, evangélistáknak és prédikátoroknak, hanem nekem is fel kell tennem magamnak, és neked is fel kell tenned magadnak. Mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak azt a kérdést. Mindenekelőtt természetesen Isten igének hirdetőihez vannak intézve ezek a szavak. Ha valaki más mond valamit, ami nem egészen, mondjuk helyes, annak nincs olyan nagy mellékhatása vagy következménye. De amikor Istennek egy emberét hallgatjuk meg, mint Branham testvér is volt, akkor a dolog bizonyára helytálló kell, hogy legyen. És mondom nektek, hogy minél hosszadalmasabban, annál jobban áthatol rajtam Isten ezen kinyilatkoztatott ígéje. Annál inkább úgy, hogy senkinek sem tudom leírni. Voltak évek, amikor azt gondoltam magammal, ó, Branham testvér, itt is megismételted magad megint, és ezt már egy másik prédikációban is elmondtad. Ma már nincsenek meg ezek a gondolatok bennem. Ma hálás vagyok, hogy Isten egyszerűségben szólt, mert Isten egyszerűségben nyilatkoztatja ki magát. Ő nem egy olyan embert vesz, aki ugye csíszolt beszédeket tud tartani, hanem egy olyan embert vesz, akit ő maga úgy csíszolgatott, hogy rajta keresztül tudjon szólni. Ez a nagy különbség. Egy csíszolatos beszédet mindenki képes előadni, de Isten csak olyas valakin keresztül tud beszélni, akit ő maga becsíszolt és alkalmassá tett arra. Igenis, ti birtokában vagytok az isteni törvénynek, de az írástudók hazug tollától hazugsággá lett téve. Az igazság és a hazugság olyan közel van egymáshoz, és a külvilág számára úgy tűnhet, hogy az igazság valahol talán a hazugságból származik, vagy vette az eredetét. Nem, az új szövetségben meg van írva, hogy egyetlen hazugság sem származik az igazságból. Mert a sátán kezdettől fogva egy hazug. Ő nem képes létrehozni semmit, és Isten szavát sem tudja eredetiben megismételni. Isten a teremtő, az alkotó, és Isten kimondta az ő szavát. A sátán átveszi Isten szavát, és egy kicsit más formában adja át az embereknek, úgy, hogy akkor már nem maradt tiszta igazságként Isten szava, hanem egy kevert értelmezés lett belőle. Ennél fogva az összetételt nagyon is szem előtt tartja, eleget Isten szavából ahhoz, hogy az emberekben továbbra is fenntartsa az Istenben vetett hitet, és eleget a saját értelmezéséből ahhoz, hogy a halál mérgét hozzáadja Isten szavához. És ez az, amit egészen mostanáig megfigyelhettünk. Sok Isten embere, nevezzük őket nyugodtan így, miért ne neveznénk meg őket, fáradoztak valamennyien, prédikáltak, és számos embereknek felmutatták a Krisztushoz vezető útat. És semmiképpen sem akarjuk lekicsinyelni ezt a szolgálatot. De ez egy kicsit mélyebbre megy. Többről van most szó. Arról van szó, hogy mindent megvizsgáljunk Isten ígéjével, és mindent összevessünk, hogy megegyezik-e azzal. A legutóbbi utazásom alkalmában, vagy januárban volt, vagy sokkal inkább februárban egy bibliai szemináriumon, nem abban, amiről írtam, hanem egy hívő bibliai szemináriumon a fiatalabb testvér feltette nekem a kérdést. Frank testvér, hogyan magyarázod az első Mózes első fejezetének 26. versétől a 28. versét, nevezetesen azt, hogy hadd teremtsünk embert, szókifejezést, ha hiszel Isten egységében. Én azt mondtam, testvér, először is mondd meg te nekem, hogy hány teremtő létezik egyáltalán, egy vagy több? És ha mégis többen léteznek, akkor tudni szeretném, hogy hányan. Nem mondja, csak egy teremtő létezik. Nos, erre én, és a Biblia is azt mondja, és én hiszek benne. Igen, de itt mégis az a szókifejezés van, hogy hadd teremtsünk. És egyszerűen azt mondtam a testvérnek, miközben ott ültünk még néhány testvérrel, ő csak a kérdező volt. Azt mondtam, testvérek, hadd menjünk el ma este az összejövetelje, és prédikáljunk. És mindannyian rám néznek, úgy tűnt, hogy nem válaszoltam a kérdésre, és mégis megválaszoltam. És azt kérdeztem, ki fog ma este prédikálni, ti vagy én? Azt mondtam, én fogok prédikálni, ti pedig hallgatni fogjátok. És ha elolvassátok a Jób 38-at, a negyedik verstől pontosan megállapíthatjátok, hogy Isten, az Úr, az angyalokhoz beszélt, Isten fiaihoz, akik jelen voltak, amikor megalapította a Földet. Az ellentmondás az emberek szívében van, mert teológiát olvastak, de nem fogadták be Isten ígéjét a szívükbe. Az írástudók értelmezései hazugsággá tették az ígét, a feje tetejére állították Isten igazságait. De hála legyen az Úrnak, aki ránk tekintett kegyelmesen, és visszavezetett bennünket az ő ígéjéhez ezekben az utolsó napokban. A János evangéliumából szeretnék felolvasni, amely mindannyiunknak számára nagyon ismerős, és mégis ebben az összefüggésben hadd szóljanak, vagy érintsenek mindannyiunkat, hogy felismerjük, mennyire fontos, hogy Isten visszavezessen bennünket az ő igéjéhez. És mielőtt felolvasnék, hadd mondjam el, mennyire fontos, hogy senki ne értelmezze a kinyilatkoztatott szavakat, vagy valahogyan a maga módján rakja össze őket, hanem mindenki hagyja úgy, ahogy minden egyes szava az ígének úgy maradjon állva, ahogy van, és teljes szívből higgyen benne. Akkor nem lesz zűrzavar belőle. Tehát az igazságról van szó, arról mi is Isten, tehát arról, hogy mi is az Isten szava. Ehhez hadd olvassuk a János evangéliumának 8. fejezetből, a 45. verstől. De mivel én az igazságot beszélem, ezért nem hisztek nekem. Melyikötök vádolhat engem valamilyen bűnnel? És ha mégis az igazságot beszélem, miért nem hisztek nekem? Aki Istenből van, az hallgatja Isten szavait. Ti azért nem hallgatjátok, én arra következtetésre jutottam Isten színe előtt, hogy nekünk, mint az íge szavára alapozott közösségnek, nem mint értelmező közösségnek, hanem mint az íge közösségének, el kell jutnunk oda, hogy Istennek minden egyes szava, mi általunk, akik szívből hisszük Isten szavát, visszaigazolható legyen. És hogy az emberek ne csak a szavainkat, hanem az isteni cselekedeteket is láthassák és hallhassák. Hiszen Pilátus volt az, aki az ő kihallgatása végén még mindig azt kérdezte, mi az igazság? Ezt megelőzően János 18.34. Ezt megelőzően az Úr Jézus azt mondta a János 18. fejezetének 37. versétől. Pilátus ekkor így szólt hozzá, szóval mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, igen, én egy király vagyok, én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Erre fel Pilátus így válaszolt neki. Mi az igazság? És amikor az emberek ebben az időben valóban kétségbe esnek, és végül is felteszik a kérdést, mi is az igazság egyáltalán? Hol van az igazság? Kinél van az igazság? Mindenki állíthatja ugyan, hogy birtokában van. De ez az igénytámasztás, ahogy az előbb mondtuk, senkit sem igazol még, ha csak nem Isten maga igazolja a mondottakat. Nem ott, ahol az igazságról beszélnek, hanem ott, ahol az valóban be tudott költözni, és be tudott hatolni az ember szívébe és életébe. Csak ott, ahol az emberek az igazságból vannak. És most feltevődik a kérdés, mi az igazság? És az Úr maga megválaszolt ezt a kérdést számunkra. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő nem csak, hogy tanúságot tett az igazságról, hanem ő személyesen, ő maga volt az igazság. A proféták és Isten emberei nem csak hirdették az íge isteni igazságát, hanem ők egy része voltak ennek az ígének, és teljesen áthatotta őket ez az isteni igazság és Isten szelleme. Ezért mondhatták, hogy így szól az Úr. És miután az Úr szólt, minden kérdésre választ kaptak. Én mégis azt hiszem, hogy azok közül, akik már egy ideje olvassák a Branham testvér prédikációit, senki sem maradt homályban vagy bizonytalanságban afelől, hogy hol van az igazság, és kitette azt közhírré. Nos, nem akarok összehasonlításokat tenni, de nem ültem-e én magam egy asztalnál a többi nagy evangélistával, nem hallottam-e valamennyiüket, nem én magam fordítottam le néhányat közülük, avagy nem kaptam-e azt a nagyszerű ajánlatot az egyik legnagyobbjuktól, hogy legyek Európa menedzser, vezessek egy Opel kapitént, és olyan éves vagy havi fizetést kapjak, amiről a legtöbben még csak nem is álmodtak. Nos, nem úgy beszélek, mint aki harangszót hallott volna valahol, és azt sem tudja, hogy hol van a torony. De én lemondok szívesen minden toronyról és toronycsengésről, vagy harangszóról, mert ezek a Babilon tornyai és az embereket a legjámborabb módon zűrzavarban tartják. És ezt nem érdemelték meg ezek a drága lelkek, hiszen ők meglettek váltva a bárány vér által, és Istennek joga van őket előhívni és vezetni, hogy kinyilatkoztathassa magát nekik. Bizonyára én voltam akkoriban a legszegényebb honfitárs mindenki közül. Minden pénzemet misszionárusi útakra költöttem, egy több mint egy kilométer mély bányában dolgoztam, és keményen megdolgoztam a pénzemért. 15 éven át prédikáltam és dolgoztam, és nem számított, hogy hol és hogyan. Annyi aranyat láttam, amennyit ti soha nem fogtok látni életetek folyamán. Egy aranybányában dolgoztam, és nagyon keményen meg kellett dolgoznom a pénzemért. De aztán mindennek vége lett. Volt egy régi Volkswagenem, úgyhogy nem kellett kinéznem az ablakon, hogy lássam az útat, csak a lábtörlőt kellett eltolnom valamennyire. Át volt rozsdásodva, és akkor már láttam is az útat. És amikor egy ilyen helyzetben és egy ilyen időben jön egy ilyen ajánlat, kaptok egy ilyen ajánlatot, és ma már nem szégyellem mondani, hogy akkor vas ágyakat kaptunk a szociális hivatalból, és azokon aludtunk. Az éjjeli szekrényeink egy narancsos faládák voltak, amelyeket egy pénteki napon a heti piac után szereztem be onnan, és szép papírokkal díszítettem. engedtük őket, hogy többé-kevésbé elfogadhatóan nézzenek ki. És akkor, és egy ilyen időben jön ez az ember egy krefeldi szegény emberhez, és megkéri, hogy legyen az ő nagy menedzsere. De arra a célra mégiscsak túlságosan kicsi voltam. És tudjátok, elég sokáig meghallgattam magamnak az egészet. Számomra nem könnyű dolog ez ma délután, hogy beszéljek róla. Ezt csak azért említem meg nektek, hogy elmondjam nektek, hogy az ellenség egy olyan próbatétel órájában jelenhet meg, és akkor ugyanis, hogy próbára vagyunk téve. És csak nem akartam ráharapni, és a csalétket lenyelni, és azt mondja, figyelj, úgy hallottam, hogy Köln egy gyönyörű város, és van egy gyönyörű székesegyháza. Nem gondolod, hogy ma délután elmehetnénk együtt Kölnbe vagy kirándulásra? Majd azt mondtam, rendben, ahogy gondolod. És akkor elmentünk, és visszajöttünk, és már majdnem azon voltam, hogy igent mondjak. Majdnem azon voltam. És tudjátok, mit csináltam akkor? Azt mondtam neki, szeretett testvérem, hallottál-e már valamit Branham testvérről? Ó, mondja, figyelj! Ő az én kebel barátom, angolul mein bosom friend, egy egészen közeli barátom. Egy Istentől érkező szolgálaton Washington államban, egy bizonyos városban Isten megérintette a szívemet. Ez volt az én kezdetem. Ez adta meg nekem az irányt. Errefelé én ennek nagyon örülök, és azt is szeretném megosztani veled, hogy már is lefordítottam Branham testvér prédikációit, és szendékomban áll ki is adni őket írásban. Hölgyeim és uraim! Akkor kellett volna meghallgassátok magatoknak ugyanezt az embert. Felugrott, az arca és a hangja teljesen eltorzult. Ezek a prédikációk már is annyi zűrzavart okoztak az egész nagyvilágon, és ezzel szószorosan nekem esett. Azt mondtam, várjunk egy percet, de hiszen még nem vagyok az alkalmazottad. Még nem kaptam fizetést tőled. Egyelőre éppen annyi jogom van neked valamit mondani, mint amennyi neked van nekem, és ezúton tájékoztatlak arról, hogy közöttünk semmilyen megállapodás nem jöhet létre. Éppen elég olyan emberekre találtok, akik olyan kedvesek hozzátok, hogy addig mondanak, ameddig úgy gondolják, hogy megnyerhetnek titeket. Ó, persze, ők maguk is mondják, Branham testvér, őt senki nem közelíti meg. Annyira alázatos, annyira megáldotta Isten, annyira felhasználta, hogy amit Isten rajta keresztül tett, azt senki máson keresztül nem tette. Sokan vallják ezt. És amikor a lényegre kerül a sor, nevezetesen az ígére, az Isten igazságára, akkor hirtelen megváltoznak, eltorzulnak ezek az emberek, és többé nem ismeritek meg őket. Mi történik? Abban az időben az asszony azt mondta Jézus prófétának, én most felismertem, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban az igazság, szava hihető. És ez az, amit felismertünk, hogy Isten elküldött egy embert az ő kinyilatkoztatott ígéjével, és ez az íge az abszolút és tiszta igazság. És aki ezt nem fogadja el, annak kevés esélye van, hogy megszabaduljon a tévedéstől, mert a mi Úrunk azt mondja, hogy fel fogjátok ismerni az igazságot, megismeritek, és az igazság szabaddá fog tenni titeket. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy szabaddá tegyük önmagunkat. Az igazság az, Isten ígéje megvalósítja bennünk azt, amiért el lett küldve. És akkor a maga teljességében ez már nem egy ember műve, hanem a mi Istenünk műve. Amint tudjátok, minden bizonnyal a legvégső napokban élünk, és az Úr eljövetele már csak egy kar nyújtásnyira van. Ki kérdezheti még meg, hogy mi az igazság? Csak azok, akik még nem fogadták el Jézus Krisztust, mint isteni igazságot, és az ő szavát, mint isteni igazságot. Ma már mindenki Krisztusról beszél, és ezt most már elhihetitek nekem. Amikor a médiummal beszéltem, megmondta a szemembe, amikor azt mondta neki, hogy a dolgok az ördögtől vannak, azt mondja, egy ördög? Az nem létezik. Csak Krisztus létezik, aki kinyilatkoztatja magát nekünk. És el tudjátok képzelni magatoknak, én ugyanis tudtam, hogy ő egy médium. Krefeldben volt, a De Greiff utcában. És rögtön tudtam, hogy a sátánnal szövetkezett. És amikor azt mondtam neki, hogy ez az ördögtől van, azt mondja, hogy az ördög nem is létezik. Ez egy találmány, hogy megijesszék az embereket, mert csak Krisztus létezik. Furcsa módon ezek az emberek nem veszik a szájukba a Jézus nevet. Ők csak Krisztusról beszélnek, és állítólag Krisztus volt az, aki ott kinyilatkoztatta magát nekik. Krisztus Isten maga, aki megmutatkozott egy emberi alakban. Ő a testélet íge, az abszolút igazság, és mindazok, akik Krisztusban vannak, azokat áthatotta ez az isteni igazság. Még a tegnap fel lett nekem téve a kérdés, mi a helyzet mindazokkal a dolgokkal, amelyeket az Úr nevében, vagy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében tesznek. De hiszen Isten kegyelméből megtanultuk, hogy miről is van szó ennél fogva, és hogy sok minden egy keresztény palást alatt történik, ami nem Istentől való. És mi szeretnénk, ha az Úr érvényesíteni az ő fennhatóságát, hogy valóban kinyilatkoztathassa magát nekünk, és akkor meg kell különböztetnünk, hogy hol van az igazság, és miben áll az igazság. És nem csak itt van megírva, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki Istenből van, az hallja Isten beszédét, hanem János is hasonló módon mondja ezt az első János 4. fejezetében. Mi viszont Istenből vagyunk, és éppen ezért, aki felismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istenből való, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük fel az igazság szellemét, és a megtévesztés a csalás szellemét. Az első János 4. fejezetének 6. versét olvastam fel. Itt nem csak az igazságról van szó, hanem az igazság szelleméről is. Az igazság szelleme az igazságban van, és elvezet minket minden igazságra. A megtévesztés szelleme az ellenségtől származik, és elferíti Isten szavát számunkra. Ha Évának csak a leghalványabb sejtése is lett volna arról, hogy mi lesz mindennek a következménye, ha a kígyóra fog hallgatni, akkor még meg sem állt volna, rá sem nézett volna, még szóba sem elegyedett volna vele, ha csak a legcsekélyebb sejtése is lett volna arról, hogy mi következik majd a történetből. De a kígyó azt mondja neki, ide figyelj, ti okosak lesztek, kinyílik a szemetek. De mi hasznom legyen abból, hogy okos legyek, és mi hasznom legyen abból, hogy megnyílnak a szemeim, ha elszakadok Istentől, és meg kell halnom azután. Felfogjátok-e, hogy az ellenség mivel operál? Ó, meg tudjátok majd különböztetni a jót a rossztól. Okosak lesztek. Megnyílnak a szemeitek. A szemeik, azok valóban megnyíltak. De ne kérdezzétek, hogy milyen módon. Ha Ádám tisztában lett volna azzal, akár csak a legcsekélyebb mértékben is, hogy mivel jár, amikor ön figyelmesen hallgatja, amiről be lett számolva neki. Ha tisztában lett volna ezzel, akkor a füle sikert lett volna a hangra, amely szólt hozzá, és visszaemlékezett volna Isten eredetileg elhangzott szavára, és azt mondta volna, Isten beszélt, ennyi elég. Amit mindenki más mondani akar, azt mondhatják, akinek akarják, de nekem nem. És ma már látjuk, hogy milyen katasztrófa következett belőle. Eljött az emberiségre halál, mindenféle betegség, minden már kezdetektől fogva. Nekünk nem csak, hogy megnyíltak a szemeink arra nézve, hogy elvesztünk és elszakadtunk Istentől, hanem arra nézve is megnyíltak a szemeink, hogy Jézus Krisztus, aki a második Ádámnak van jellemezve, meghalt a kereszten a Golgotán, és nekünk részünk lett a kiengesztelődésben és a kegyelemben. És ha elmélkedésünk során azzal foglalkozzunk, hogy felismerjük és szívünkben elhiggyük, amit Isten tett értünk az ez időre szóló szavaiban. És ha Jeremiás prófétánál azt olvastuk, hogy ők ugyan az isteni törvény birtokában voltak, Pál apostol tökéletesen megmagyarázza ezt a Római Levél 9. fejezetének 4. versében. Ti, akik részesei lettetek a fiúsági örökbefogadásnak, a szövetségnek, a törvényhozásnak, minden a tietek. És mit akar ezzel mondani? Ha be tudnálak vonni benneteket Krisztushoz, majdnem, hogy átokkal vetetném ki magam, csak hogy be tudjalak vonni benneteket. Nekik ugyan megvolt a törvény, de nem ismerték fel a törvényhozót, aki előttük állt. Amint tudjátok, a szövetség angyala volt az, és meg van írva Jakabnál, valahol már látom is, a Jakab 4. fejezetének 12. versében, hogy csak egy a törvényhozó, és egy a bíró. Ugyanaz, aki az Ótestamentumban járt a földön, ugyanaz volt, aki a szellem testében beszélt ott a Sinai hegyen, mint a szövetség angyala. És ha el akarjátok olvasni magatoknak, akkor olvassátok el az apostolok cselekedetei 7. fejezetének 36. versétől a 38. verséig, és sok olyan ige szakaszt, amelyek erről tanúskodnak. Itt látjuk a megváltás művét. Isten kibékítette az emberiséget önmagával. Az emberiség vétkezett ebben a földi testben, és az Úr eljött ebben a földi hústestben, és megfizette az árat a Golgotai kereszten. És ezt újra el kell olvasnotok ebben a prédikációban, hogy a jel. Ebben a prédikációban Branham testvér részletezés azt mondja, az Ószövetségben ezeknek az áldozati állatoknak az élete nem térhetett vissza az emberi életre, vagy a szívükbe. A vérük kiontatott ugyan annak jeléül, hogy a bárány vére is ki fog ontatni. Itt részletesebben kifejti, és azt mondja, hogy ez egészen más volt Isten életével Krisztusban. Ő kiontotta az ő vérét, és az ő élete visszatérhetett azután mireánk vagy mibelénk, mert az élet a vérben van. Így van megírva. Ezt is bizonyára hamarosan fel tudnám olvasni nektek kis nehézségek árán. De hiszen mindannyian tudjátok, hogy meg van írva, sőt, talán még azt is, hogy hol van megírva Mózesnél, hogy az élet a vérben van. Itt van. A 3. Mózes 17. fejezetében. Itt áll írva a 11. versben. Mert a test élete a vérben van, és én elrendeltem, vagy kijelöltem azt nektek az oltár számára, hogy általa engesztelést szerezhessetek bűneitekért, mert a vér az, ami engesztelést szerez a benne lévő élet által. Az élet a vérben volt. A vér azért lett kiontva, hogy megbékélhessünk, és az isteni élet, amely Krisztusban volt, bennünk lehessen. És ez akkor Krisztus, aki bennünk van, a dicsőség reménysége. Testvéreim és barátaim, én csak azt kívánnám, hogy bár csak olyan megérthetően elétek tudtam volna tárni azt, amit itt ma délután, még ha akadozva is elhangzott, úgy, ahogyan feltárult előttem, és az összefüggések megmutatkoztak abban a pillanatban, amikor Isten szelleme ebbe a témába bevezetett engem. Hadd higgyük el teljes szívünkből, hogy Isten elküldte Íjés prófétát az Úr nagy és rettenetes napja előtt. Hadd higgyük el, hogy ő egy Istentől küldött ember volt, akinek a szájában az Úr szava az igazság volt, szava hihető volt. Amikor az örökké valóságról van szó, akkor teljesen bizonyosak kell lennünk, akkor szükségünk van az abszolútumra. És milyen gyönyörűen fogalmazta meg Branham testvér, amikor azt mondta, az én abszolútumom Isten ígéje, és ezt az Isten ígéjét teszem közhírré nektek, és ezzel elégedett, és hálásak vagyunk Istennek, hogy megtisztelt bennünket azzal, ezt a hamisítatlan, tiszta, szent, kinyilatkoztatott prófétai ígét, hogy kegyelemből meghallhattuk és befogadhattuk. Most már alakot kell öltenie bennünk, testet kell öltenie, be kell teljesednie rajtunk keresztül annak, amit ő az ő szavaiban megígért. Emlékezzünk meg arról, hogy kezdetben vala az íge. Az értelmezés csak később következett. Időközben sokféle értelmezés felszínre került, és a legvégén az íge ugyanaz, mint ami a kezdetben volt. Mert ami Urunk, az első és az utolsó, ő az alfa és az omega. És ahogy a gyülekezet a kezdetben volt, úgy lesz a végén is. És én elmerem hinni, hogy Isten még ennél is nagyobb dolgokra képes, mert hiszen felemelkedünk, hogy találkozzunk az Úrral, arra rendeltettünk. Ne aggódjunk, Isten most lépésről lépésre fog vezetni bennünket az elhangzott prédikációkon keresztül. Olvassátok el magatoknak, ne csak egyszer, vegyetek a kezetekbe 2-3 színes ceruzát is. Még akkor is, ha talán azt gondoljátok, mi már nem járunk iskolába, ahol az első vagy második évfolyamon színezünk egy kicsit. De mi valamennyien Isten iskolájában vagyunk, és a tanítvány szó azt jelenti, hogy növendék, hallgató. Ez ugyanaz a szó. Istenünk nagy iskolájában vagyunk tanulók. Sok prófétai leckét, sok tanítást kaptunk, és ha most hangsúlyozni akarjuk a legjobban megvilágított részeket, akkor csak megerősíteni akarjuk, és azt mondjuk, Uram, most már felfogtam, hogy mit szóltál Te hozzám, és mi hozzánk. És meg fogjátok látni, hogy Istenünk áldása hatalmas módon le fog áradni reánk. mindazok, akik elhitték, hogy János egy Istentől küldött ember volt, eljöttek, meghallgatták és megkeresztelkedtek, miután hittek. És most is ugyanaz a helyzet. Kikerültünk abból az átmeneti időszakból, amelyben mindenki azt tehetett, amit akart, vagy aminek jónak látott, és egy olyan szakaszba kerültünk, amelyről pontosan tudjuk, hogy Isten most az utolsó út szakaszon halad, együtt halad az ő gyülekezetével. Hadd legyünk képesek mindannyian szívből, minden fenntartás nélkül, minden tartózkodás nélkül azt mondani, igen, én igazából felismerem, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szavai a te szádban az igazság, szava hihető. Én a magam részéről hálával elismerhettem, hogy az Isten által küldött ember szava hihetően közhírré tette az Úr szavát, és én a magam részéről szeretném úgy továbbadni ezt az ígét, anélkül, hogy a legcsekélyebb értelmezést is adnék hozzá. Én nem hiszem, hogy az elhívott és külön választott mennyasszony ismét arra sorsra lenne hivatott, hogy az ellenség értelmezésére hallgasson. Én hiszem, ahogy az Úr mondta, aki az igazságból való, az meghallgatja az én ígémet. Azokhoz intézően pedig, akik nem akartak hallgatni, azt mondta, ti azért nem hallgatjátok meg, amit mondok, mert nem az igazságból valók vagytok. Drága testvéreim és testvérnők, mi hisszük, hogy mi az igazságból valók vagyunk. Hadd vigyázzunk arra, hogy az ellenség nehogy mást suttogjon a fülünkben, hanem hogy Isten ígéjét egy kifinomult és jó szívbe befogadjuk, és ott meg is tartsuk azt. Az ellenség még mindig számos emberen keresztül beszél, de mégis merem állítani, hogy az Úr szava többes számban érkezett a prófétákhoz, és egyes számban érkezett a prófétához. Nem ő volt az, aki szólt, hanem Isten szólt rajta keresztül, és újra és újra hangsúlyozta, mi pedig teljes szívünkből elhihetjük. Ne hagyjátok, hogy az ellenség értelmezze számotokra semmiféle az igazságot, semmiféle írástudó, vagy az úgynevezett utolsó üzenet tudósai által. Mondjatok le, álljatok el minden értelmezéstől. Azt mondják a többek között, ó, te ezt még azt sem tudod, vannak még dolgok, amelyeket még le sem fordítottak, és amikor elmondom neked, hogy amikor mindezt meghallgatod, ó, akkor kinyílnak a szemeid. Igenis úgy van, hogy sokan már szemet meresztettek, mások még szemet fognak mereszteni. Én tisztában vagyok azzal, hogy mit mondok ma, és tudom, hogy az Úr nevében mondom. Még ha nem is tudtam úgy előterjeszteni, hogy az Úrtól kaptam, arra kérlek benneteket, hogy szívleljétek meg magatoknak mindezt, és figyeljetek rám. Mert ez pontosan ugyanúgy történik. Ó, azt gondoljuk, hogy alázatos testvérek jönnek közzénk. Ó, hátrafelé is felvehetik a kabátjukat, szépen levehetik, hátrafelé is viselhetik, hogy alázatosnak tűnjenek, kifele is, befele is, és azt a benyomást keltsék, hogy a teljességből merítenek. Én hiszem azt, hogy Isten az, aki a teljességből merített, és hogy a Branham testvér prédikációiban meg lett adva a teljes, az abszolút és végleges isteni kinyilatkoztatás. És ugyanilyen nyugodtan mondom azt is nektek, hogy aki ezzel nem elégszik meg, azzal az fog történni, ami az Édenkertben történt. És talán azt mondjátok, ó, velem ez nem történhet meg, hiszen én vagyok valaki. De ki is vagy te egyáltalán? Nem is tudtam, hogy ki vagy. A dolgok olyan gyorsan megtörténhetnek velünk is, hogy észre sem vesszük, mivel keveredtünk. Nem is tudjuk felmérni a katasztrófát, mert a szemeink csak korlátozottan látnak, még a szellemi területen is. Legyen, hogy Isten megajándékozzon engem is, téged is kegyelemmel. Én mondom nektek, egy nyolcadik hírnök nem létezik, és nem létezik senki, aki azt állíthatná magáról, hogy egy prófétai szolgálatot végez. Isten ügye megadatott nekünk, és kiteljesedett Jézus Krisztus és az ő igéjének teljes kinyilatkoztatásában. Amennyiben szívünkben fogadtuk mindazt, amit Isten az ő küldöttjének a száján keresztül mondott, nem kell többé aggódnunk, sem az elragadtatás miatt, sem az elragadtatásra szükséges hit miatt. Ne higgyétek, hogy mindezen évek folyamán elaludtam az időt. Én is olvastam, és elmerültem benne. De most elérkezett az ideje annak, hogy Isten órája verjen, és mindannyiunkat lépésről lépésre bevezessen az igazságba. Most az a fontos, hogy ne mullasszuk el a hozzácsattolódást Isten munkájához, hogy kapcsolódjunk be, tartsunk lépést vele a szívünk mélyén. A többiről majd Isten gondoskodik. Ő áldjon meg mindannyiunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Amen.